sok szempontból elvesztegetett év szerintem az ország számára is, az ellenzék számára is, az ország számára nem csak elvesztegetett, hanem én azt mondanám, hogy egy feleslegesen nehéz évben van túl Magyarország, és ebben szerepet játszik az is, hogy egyszerűen nem tud kialakulni egy értelmezhető politikai alternatíva, ami visszahozná hagyományos értelemben vett politikai versenyt.
Az a meggyőződés, ami az Orbán rendszer hosszú távon, közép-hosszú távon az országunknak rosszat tesz. És nem megyek bele egészségügyek, az oktatáson keresztül, a hozzáállásunkhoz keresztül most, hogy ez miért van, de szerintem ez nagyon fontos, hogy mikor mi beszélgetünk arról, hogy hogyan kelt ez valamit át, akkor én ezt szeretném megérteni, szeretném meghaladni.
Ez itt az elemző különkiadása, évvégi különkiadása, Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, és Ruf Bálinttal, a Vétó szerkesztő műsorvezetőjével. 2023 minek az éve? Az átmenet, a kivárás, a gazdasági elmélyülés. Mi történt velünk, és mi történt a magyar közélettel, a társadalommal? Mit feltételeztünk egy éve, és mi az, ami mindebből megvalósult? Két részes évvégi elemzésünkben ezeket szeretném veletek körbejárni, és a második részben próbáljunk meg majd arra, kérlek titeket, 2024-re is valamiféle prognózist adni. És akkor hadd kezdjem egy idézettel. 2022. decemberéből Lakner Zoltántól. Sok minden történt a világban, alapvetően megváltozott az Orbán rendszer nemzetközi környezete, de mégis hogy van az, hogy Orbán az év elején és az év végén is ugyanakkora támogatottsággal és ugyanakkora magabiztossággal beszélhet, miközben körülöttünk minden megváltozott. Változott-e viszont itthon bármi? Közelebb kerültünk-e ennek a kérdésnek a megválaszolásához?
Ez a kérdés akkor is egy ilyen szónoki kérdés volt, tehát sok választ felsoroltunk, vagy válasz lehetőséget felsoroltunk egy évvel ezelőtt is, és biztos most is ilyenekről fogunk beszélgetni. Egy évvel ezelőtt azt is valahol hozzáfűztük, hogy érdemes lesz figyelni, hogy akár az év első néhány hónapjában ugye lehetett tudni, hogy az inflációnak a tetőzése az az év, tehát 2023 első felében várható. Történik-e bármi a magyar politikai életben, ami a változás bizonyítéka, vagy valamilyen változás elindítására alkalmas esemény? Átrendeződik-e legalább kismértékben a pártoknak a támogatottsága? És szerintem hát erre elég hamar választ kaphattunk, hogy nem. Egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt talán a Partizánban beszélt arról Gyurcsány Ferenc, hogy nagyon csalódott lenne, hogyha nem volna 1,5 millió támogatója a DK-nak. Ma ő a legnagyobb párt elnökeként, talán a mi felvételünkhöz képest egy vagy két nappal korábban beszélt arról, hogy szóval, hogy még szerint is 1,100,000 szavazóról van szó, ami ugye hát valamivel több, mint a fele ezzel az optimista megközelítésben is a közös lista a 2022 tavaszi eredményének, a többiek pedig ilyen törmelékes üzemmódban keringenek valahol. És valamit fogyott a Fidesznek a támogatottsága, de hát alapvetően, hát én azt merném mondani, hogy nem változott semmi a magyar belpolitikában. És talán igen, erről lesz érdemes beszélni, hogy miért is maradt egy ilyen sok szempontból elvesztegetett év szerintem az ország számára is, az ellenzék számára is. Az ország számára nem csak elvesztegetett, hanem én azt mondanám, hogy egy feleslegesen nehéz évben van túl Magyarország, és ebben szerepet játszik az is, hogy egyszerűen nem tud kialakulni egy értelmezhető politikai alternatíva, ami visszahozná, nem most már nem is arról beszélnék, hogy az ingamozgást a politikai oldalak között, hanem a hagyományos értelemben vett politikai versenyt, ami tényleg a hatalomért, a kormányzásért zajlik, tehát ezek a politikai küzdelmek, hát sokszor a pótcselekvései, miközben, és talán ebből a szempontból, és akkor befejezem ezt a hosszúra nyúlt választ, ebből a szempontból az én számomra a legdöbbenetesebb időszak, szóval elemzőként az ember sok mindent látott már, de a legdöbbenetesebb időszak az a nyár volt, amikor az egész ellenzék elment szabadságra, és az az Orbán Viktor beszéltünk erről is tavaly, aki egy évvel ezelőtt a rezsiemelés időszakában tényleg teljesen értetetlen módon elment egy hónapos szabadságra, most ezt a hibát nem követte el, tehát az egy horvátországi fürdőzést leszámítva, ő az egész nyarat végig tolta, és szerintem nagyjából ott nyerte meg legalábbis a belpolitikát, illetően ezt az egy évet, hogy újra és újra és újra és újra nekifutott annak, hogy értelmezze azt a helyzetet, azt a rossz helyzetet, ami kialakult az országban, és teljesen szabadon, minden ellentartás nélkül ezt meg tudta tenni. Így azért nehéz politikai ellensúlyt képezni.
Bálint?
Egyetettek az Olival, szóval, hogy ebből a szempontból semmi nem változott, de ez nem azt jelenti így év végén, hogy nem lehetett volna változtatni. Tehát, hogy nem, és ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mindig így évről évre megbeszélünk, hogy vajon ez egy eleve elrendelt helyzet, amiben vagyunk, hogy így kell történnie mindennek, hogy van egy ilyen tényleg fantasztikus zseni, aki ül a karmelitába, és mindenki mást így egy ilyen mágikus elvarázsolásban tart. Annyi ebből igaz, hogy van egy olyan apparátus beleértve ennek a vezetőjével, aki a magyar politikát hát elég keményen is, hát különböző nem mindig demokratikus eszközökkel formálja, de az is igaz, hogy miközben ez történik, a legrosszabb éve volt a magyar gazdaságnak 2023, az emberek életszínvonala a legnagyobbat csökkent, szerintem a rendszerváltás azon a része óta, mert rosszul fogalmazok, inkább azt mondom, 2010 óta inkább, egy megállás nélküli konjunktúrában volt az Orbán rendszernek a képlése, ez megszűnt lényegében kb. Egy évvel, vagy inkább azt mondom, másfél évvel ezelőtt, és hogy attól még az ellenzéki szavazók ugye léteznek, tehát nem az van, hogy ők így felszívódtak volna, hogy mindegyik a Fideszre oldalára állt át, hanem az ő képviseletük hiányzik nagyon fájdalmasan és nagyon fájóan. És az is egy másik helyzet, hogy persze gondolkodtunk azon, hogy hogyan, milyen az Orbán rendszernek a lélektana vagy a pszichológiája abból a szempontból, hogy miért ez a borzasztó gyász és melankólia, miért 23-ban kapta el az ellenzéki, először hiszem az ellenzéki pártok vezetőit, aztán pedig az ellenzéki pártok szavazóit, vagy lehetséges szavazóit. Azért ugye Orbán Viktor avval nyerte meg a 23-as évet többek között, hogy 22-ben egy akkora kétharmadot csinált, amit az ő szavai a Holdonról is látszik, és ennek a rossz hangulata, ennek az egésznek a, hogy mondjam, fájdalmait nyögte szerintem 23-ban is az ellenzék, úgy közben, hogy azért ez nem volt eleve elrendelve, hogy ezt így kell csinálni. És hogy az egy nagyon érdekes kérdés, és én, hogy mondjam, elég sokat gondolkozom azon, hogy miért hogy az ellenzéki pártok vezetőinek most már a reflexzerű politika csinálás se nagyon működik, hogy lehet az, hogy ők is belesimultak ebbe, elfogadták, hogy ebbe kell élni, vagy egyszerűen már hiányzik a tudás, vagy egyszerűen hiányzik a nem tudom, vágy erre. Tehát az egy szerintem egy különleges állapot minden tekintetben, hogy egy kétszámjegyű infláció mellett, aminek ugye a még kétszámjegyűbb az élelmiszereket sújtó inflációja, lényegében ugyanúgy állunk egy évvel később, mint ahogy elindultunk 22-ben, és akkor ilyenkor jönnek ugye azok a megfejtések, hogy hát igen, Orbán Viktor teljesen uralja a médiát, uralja a közbeszédet, és tudom ezt még végtelenség napestig sorolni, és ez egyébként mind részben igaz is, de annyiban viszont nem, hogy ettől még a ellenzéki szavazó létezik. Uh-huh. Tehát az ellenzéki választó ott van, csak nincs vele foglalkozva.
A téma uralásánál akkor hadd vessek fel pár az évben megjelenő helyzetet, amivel akár lehetett volna is kezdeni valamit. Ugye egyből itt vannak a zakugyárak kérdései, ami ugye az év elején gyulladt be igazából ugye a debreceni akugyár terveinek a megismerésével, az ott látott, tényleg nagyon felindult lakossági fórumon, felindult helyi lakókkal, és aztán ez több helyen is megvalósult. Ez az egyik. Szerintem menjünk majd szépen sorba. Ezzel tudott-e érdemben kezdeni valamit az ellenzék? Tud-e, és akkor itt kicsit előre szaladunk, de tud-e majd az önkormányzati választáson ezzel valamit kezdeni? Egyáltalán látszik-e, hogy erről van-e közös gondolkodás, és van-e alternatív javaslatuk ezzel szemben?
Megpróbálok erre válaszolni. Szóval, hogy szétszálaznám ezt a kérdést. Az első az, hogy miért volt, vagy miért van ilyen hatással mind Debrecenben, mind Nyíregyházán, talán még Tatabányán is az emberekre ez a kérdés. És nem feltétlenül abból indulnék ki, hogy az ottani választópolgárok az akkugyártól félnek, vagy az iparfejlesztéstől félnek, hanem inkább egyel hátrébb lépnék, hogy a 13 évnyi Fidesz rendszer nem csak az ellenzékben okozott, hogy mondjam, intellektuális törést, hanem a fideszes vezetőkbe is, és ők azt gondolták, hogy avval a kommunikációval, hogy ezt ők, hogy próbálják ott menedzselni, magyarul nulla, ez lesz, ezzel mindent megoldanak, ebben ezt lehet az embereket így nyomán pacifikálni. Uh-huh. Tehát ugye itt van egy előprobléma, hogy ugye Debrecenben van egy hatalmas nagy gazdaságfejlesztés, ugye törökök építik a BMW gyárat, oda készül egy hatalmas nagy akkumulátorgyár, és ők azt gondolták ott a vezetés, hogy ja, ezt mindenki el fogja fogadni zokszó nélkül. Szóval ez az első rész. A második rész, hogy az emberek ezektől a dolgoktól hogyan félnek? Félnek egyáltalán, hogy nincsen tudásuk, vagy van egy egzisztenciális félelmük, vagy mi lesz akkor, hogyha a gazdaság Magyarországon leáll, ugye mindenki látja, vagy érzékeli, hogy ugye a magyar GDP nagy részét ugye autóipari nagyvállalatok adják, ők ugye mégiscsak átalakulásban vannak a benzines, dízeles világból az elektromosságba, és ami itt fájóan hiányzik, ugye megint van egy ügy, amivel valóban szerintem egyik sors kérdése, vagy központi kérdése Magyarországnak, mi lesz a következő 10-20-30 éve Magyarországgal? Erre Orbán Viktornak van egy válasza, hogy ez egy jó válasza, vagy rossz válasza, ezt mindenkinek a maga ízlésére bízom, de van egy válasza. Uh-huh. Ezzel szemben az ellenzéknek, ha létezik ilyen, ugye itt is beszélünk, hogy mindig ilyen többes számba beszélünk, hogy ez rengeteg különböző egymással, hát... mondhatnám azt csúnya szóba, hogy egymást talán jobban utáló, mint a közös ellenfelet jobban utáló csoportról van szó, nekik igazából közös gondolatuk ebben kapcsolatban nincs. Vannak külön gondolataik, amik ilyen-olyan-olyanak, néha egymással teljes mértékben ellentmondóak is, akár még saját magukkal szemben is ellentmondóak is, de az, hogy lenne, és ugye, amikor keressük azt, hogy mi lehet az ellenszere az Orbán rendszernek, és amit te is itt mondtál, hogy van-e közös víziója, vagy közös kormányzó képesség, vagy bármilyen, na most ezek ugye 23-as évben, ez egy fontos kérdés, hogy ezek közül bármi is megvalósult, például amikor az akkumulátorgyárakkal szemben. Mert azt mondani, hogy nem kell nekünk akkumulátorgyár, az egy, hogy mondjam, az egy mondás, de ennek ugye, hogy ebből mi következik, az nincsen kifejtve. Nincs kifejtve az, hogy vajon mi a bajunk az akkumulátorgyárakkal, és ha nem akkumulátorgyár, akkor helyette mi? Kell-e bármi? Nem kell-e? És erről szóló vita átmegy megint egy ilyen hisztérikus helyzetbe. Az történik ilyenkor, bocsánat, hogy ezt így nagyon plasztikusan fogalmazom, hogy azokban az asztaloknál ülők, akik politikával foglalkoznak, legyen mondjuk ez mondjuk a DK, Momentum, LMP, ha ez létező párt, de mondjuk tegyük fel, ott is már egy asztal legalább, elkezdenek, jön egy hír, épül egy akkumulátorgyár, és ezek az emberek utána, és ugye ez a legnagyobb probléma az ellenzéknek, hogy napi csatákban, vagy napi TikTok, ATV gondolatokban mozognak, fellőnek, oké, legyenek, hogy gyorsan egy gegrá, akadályozzuk meg, csináljunk népszavazást, menjünk oda balhézni. Ami, ezek mind eszközök, de hogy stratégiába ez hogyan illik bele, hogy mit szeretnék elérni, hova akarok eljutni, A-ból B, van-e egyáltalán B, ez hiányzik. És ez a probléma ezekkel, hogy oké, nem szeretnék akkumulátorgyárat mondjuk Nyíregyházára, de mit mondok helyette? És ami történik ezeken a helyeken, az nem az ellenzéknek, vagy nem csak az ellenzéknek a sikere, sőt, nem a sikere, hanem a Fidesznek a kudarca, hogy olyan szinten biztonsággal gondolták, hogy ez mindenkinek tetszeni fog, hogy egy kisebb, vagy akár közepes, vagy akár nagyobb ellenállással nem tudtak igazából mit kezdeni. És ami problémát okoz ez ebbe a két megyejú városba, mert szerintem komoly problémát okoz, és ugye látszik, hogy ebből nekik lehet komoly problémájuk is, az azért nem lesz a végén probléma, mert hogy az ellenzék mit kínál ezzel cserébe. Szóval mi a koncepció például arra, hogy oké, nem kell Nyíregyházára akkumulátorgyár, nem kell Debrecenbe, de mi van helyette? És ez nagyon hiányzik. És utána, bocsánat, és ami még, és az utolsó mondat ebben kapcsolatban, ami még hiányzik, az az, hogy amikor elkezdenek például mondjuk Gyurcsány Ferencék, hát tőlük ugye, hát meglepően szokatlan módon, de mégis ugye, mondjam, a politika, ha az asztalnál lévőben egy logikus lépésével külföldi munkavállalózni, ami eddig nem erről volt szó, de most akkor éppen most politikában nincsenek ilyen, hogy mondjam, lehet változni, vagy változtatni, de akkor mit mond cserébe? Hogyan lesz ez a mondás nem egy rasszista mondás. Hogyan lehet azt mondani, hogy igen, miért nem jó Magyarországnak, hogyha mondjuk külföldi munkaerő érkezik? Mi a baloldali válasz arra, hogy hogyan kell a magyar munkahelyeket megmenteni, megteremteni, vagy megvédeni? És ezek is hiányoznak, szóval, hogy ezek mind ilyen inkább csak ilyen pusztába kiáltott szavak.
Zoli, válaszolj te is, csak közbevetésként hagyj hozzam ide egyébként Göt példáját, ahol ugye Momentumos polgármester volt, aki eléggé az elején föladta a küzdelmet, és hogyha én jól tudom, akkor ráadásul nem a Fidesz, vagy nem a helyi Samsung, vagy nem ottaniak nyomására, hanem leginkább amiatt, hogy az ellenzék szétesett alatta, és nem volt igazán támogatás mögötte. De ott volt egy helyzet, ott volt egy olyan terület, ahol mondjuk meg lehetett volna mutatni talán, hogy ahol már van a kutyár, és ahol egyébként ellenzéki vezetés van, ott tudnak-e ezzel valamit kezdeni? Miért nem tudtak ott valamit kezdeni ezzel?
Hát egy speciális helyzetben van, ugye, hogy ott az ottani koalíció is ugye érdekes embereket produkált, és ami ugye mindig ugyanaz jutunk, és ezzel elnézést kérek a hallgatóktól, meg a nézőktől, hogy mindig a vége ugyanaz, az, hogyha nincsen vezetve az ellenzéki politika, nincsen egy olyan koncepció mögé rendezve, hogy hova szeretnék eljutni, akkor egy darab Gödi polgármester, legyen a világ legtehetséges embere, nem tud belőle mit tenni. Ha ez nem egy országosan kitalált kérdés, hogy hova, mit mondunk cserébe, hogy jutunk el oda, mik az eszközeink, hogyan fogjuk ezt megváltoztatni, mit mondunk cserébe, akkor ezek mind ilyen kis harcok. És mi történt, ugye Gödön? Gödön egy kis település, abban a szempontból, amekkora mellette lévő akkumulátorgyár. A kormány ugye, mivel hogy nem, most már azt hiszem 8. évben élünk rendkívüli helyzetben, hozott egy kormányrendeletet, aztán hozott egy törvényt arról, hogy el lehet csatolni egyébként egyébként nonsens módon egy várostól ki lehet rajzolni a területén lévő gyárat, a gyárnak a iparüzési bevételét odaadja az egyébként teljesen súlytalan Pest megyei önkormányzatnak, aki majd elosztja az abból származó iparüzési adót különböző módokon, és ennyi a megoldás. Azonnal jön egy ilyen bürokratikus megoldásban, és az a kérdés, és nekem ez a fő kérdésem, a Gödön élő emberek hogyan vannak ezzel. Mert ugye, amit mi hallunk, az ugye az, hogy igen, zavarja őket a búgás, van ugye, volt egy ilyen szennyvíz probléma is, meg ugye ott is van ugye a külföldi munkavállalónak a kérdése, de vajon ez az egész Gödi lakosságot leképezi ez a fajta elégedetlenség? Mert hogyha igen, akkor
csak... miért szavazták meg ugye a Fideszes
polgármestert, és akkor miért nem az van, hogy halljuk őket naponta óriási, vagy Gödi méretben lévő tüntetésen. Szóval ezek, és persze még az is lehet, bocsánat, és az utolsó gondolat, hogy azért nem halljuk a hangukat, mert nincsenek megszervezve, de lehet, hogy azért nem halljuk a hangukat, mert hogy igazából ez egy beárazott kérdés, és inkább örülnek annak, hogy van valamilyen fajta gyár, vagy valamilyen fajta gazdasági termelés a városukban, mint hogyha nem lenne.
Mondanék egy történeti analógiát, aztán mondanék valamit arról, hogy szerintem mit lehetett volna kihozni az akkumulátorgyárak ügyéből a politikai szintéren, és aztán próbálnék egy ilyen általánosabb a politikai vízióra vonatkozó megjegyzést tenni. Szóval ez a történeti analógia az a Paks 2. Én még javában politikai tanácsadói múltamban voltam, amikor Orbán Viktor megkötötte Moszkvában 2014. januárjában a paksi szerződést, és én emlékszem azokra a belső politikai vitákra, ahol én elkezdtem azt érezni, hogy ennek az egész kritikának, ami ezzel szemben megfogalmazódik, nincs fókusza. Szóval nem mindegy, hogy azt kritizálom, hogy nukleáris energia, nem mindegy, hogy azt kritizálom, hogy orosz beruházás, vagy nem mindegy, hogy azt kritizálom, hogy ez a korrupció egy újabb melegágya. És nem is biztos, hogy felsoroltam az összes lehetséges... nem is biztos, hogy felsoroltam az összes lehetséges csapásirányt. Tehát ahhoz, hogy ezt kritizálni tudjam, és kiépüljön egy olyan alternatív értelmezési keret, ami ugyanúgy mond valamit erről az ügyről, hogy a kormányé mond valamit, ahhoz el kell döntenem, hogy ez melyik legyen. Ugye volt egy olyan fajta értelmezési keret is, hogy az volt mondva, hogy a közös listás egyéni képviselőjelölt győzelmi esélyét akadályozza, mint hogyha Pakson lehetett volna nyerni. Szóval, hogy akkor ezt el kell dönteni, hogy melyik irányból kritizálom. Ugye ez úgy kapcsolódik ahhoz, amit a Bálint az előbb elmondott, hogy akkor most az, hogy a A vendégmunkások megjelenését egyébként lehet persze mondani azt is, hogy amúgy maga a kormány csinál migránsgettót, ha már annyit emlegeti, tehát az, hogy itt 3 éven keresztül lehet csak itt valaki, tehát biztos, hogy nem fog integrálódni, itt lesznek majd vendégmunkások a családjuk nélkül valahol a város szélén, ez mitől is biztonságos? Uh-huh. Szerintem erről akár rasszista felhangok nélkül is sikerülhet egy politikusnak beszélni, vagy az a gond, hogy egyszerre hajtja a kormány a nyugati autógyárak és a keleti akkumulátorgyárak igájába az országot, és tulajdonképpen duplán periféria leszünk. Ez is egy másik fajta mondat, vagy lehet egy másik fajta mondat, ami a zajszennyezésről, a víz, a levegő szennyezéséről szól. És akkor itt kötnék át ahhoz, hogy mit lehetett volna ebből az ügyből kihozni. Szerintem a magyar politikának van egy olyasfajta akár évtizedekre végigvihető értelmezési lehetősége, hogy éppen kinél volt a biztonság, mint nyerőkártya, és hogyan értelmezte át a biztonságot. Ugye a Fidesznek a nagy találmánya, röviden fogom elmondani, az, ahogyan kihasználta az MSZP-nek a hitelvesztését, drámai hitelvesztését 2006 nyarán őszén behatolt egy olyan területre, ahol soha senki másnak keresni valója nem volt, csak az MSZP-nek, majd ezt követően, hogy elfoglalta ezt a megélhetés, a szociális biztonság mezőt, ezt követően a menekült kérdés kapcsán, illetve aztán a háború kapcsán legalább kétszer újra értelmezte, kibővítette és egymáshoz kapcsolta egyébként ezeket a biztonság értelmezéseket. Én azt gondolnám, hogy itt legalábbis megnyílt egy olyan lehetőség, hogy a tiszta levegő, a víz, gyerekeinknek lesz-e tiszta ivóvíze, levegője, tehát itt meg lehetett volna nyitni a biztonságnak egy egészen újfajta értelmezési keretét, ahol a Fidesz nem tudott volna igazából versenyképes lenni. A másik pedig ezek a tiltakozások. Én úgy emlékszem, hogy évelején komoly tiltakozások voltak, sőt, még arra is emlékszem, hogy persze ezek azt hiszem, hogy ilyen sporadikusak voltak, de mégiscsak az én számomra 2023 legpozitívabb jelensége az volt, hogy a Mike Pércsi és a Gödi civil tüntetők elkezdtek egymással beszélgetni, egy ilyen tudáscsere alakult ki, hogy hogyan kell tiltakozni, milyen módszerekkel, milyen demonstrációt érdemes szervezni. Lehet, hogy az én fókuszom változott meg, én erről egy ideje nem hallok, tehát én azt feltételezem, hogy van egy kifáradás, de a kifáradás az nyilván abból is következik, hogy tehát egy pontig tud elmenni a civil világ, egy pontig tud ebből ügyet csinálni, és hogyha azoknak a pártoknak, amelyeknek egyébként politikai érdekük, hogy ez az ügy fennmaradjon, ezt a bizonyos átértelmezést ennek a mentén végrehajtsák, ha ezek a pártok nem ezt csinálják, hanem akár a helyi koalíciókban boxolnak egymással, akár azon versenyeznek, hogy akkor most melyikük indít előbb népszavazást, és hogyha az egyik, az A párt előbb indít helyi népszavazási kezdeményezést, akkor a B párt vagy a C párt az igyekszik, hogy is mondjam, obstruálni ezt az egész dolgot, lásd 2022-es kampány, tehát hogyha a másiknak jutott valami jó ötlet eszébe, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az ő jó ötlete ne mehessen végbe, akkor én tényleg széttárni tudom csak a kezemet. És a harmadik dolog az, ez az általánosabb kép, hogy szerintem amúgy pont az akkumulátorgyár kérdés az olyasmi, amiről nagyon sokat kellene beszélnünk, mert szóval egy olyan országban akarunk, vagy akar a kormány akkumulátorgyárakat, ahol ehhez éppen csak nyersanyag, munkaerő és energiaforrás.
Igen, ugye Györfi Dóra nyilatkozta nekem pontosan azt, hogy minden, ami magyar hozzáadott érték lenne, az hiányzik.
Igen, bocsánat, bár itt egyetlen mondat még, és akkor én azt gondolom, hogy itt van tehát itt van a helye annak az intellektuális munkának, itt jönnek képbe, vagy jöhetnének képbe azok az ellenzéki agytrösztök, amelyek azt mondják, hogy igen, értjük, hogy valamilyen tőkebefektetésre szükség van, igen, értjük, hogy kifutott egy bizonyos fajta gazdaság, és be kell jönni egy másik fajta gazdaságnak, rendben, de nyilván nem mi itt fogjuk ezt most 10 perc alatt megoldani, de hát, hogy pont az lenne a lényeg, hogy azért pár száz, pár milliárd forintot mondjuk el lehet arra költeni, mert azért ilyen büdzsékkel rendelkeznek, különösen több évre vetítve és összesítve az ellenzéki pártok is, amelyeknek a révén pont arra tudnak behívni kutatókat, gondolkodókat, nem tudom, mindenféle embereket, hogy mondjanak minél több dolgot erről, hogy ki találódhasson az, hogy oké, ez egy asztalon lévő javaslat, értjük, hogy miért jött ez egyáltalán szóba és képbe, de hogy mi egyebet tudnánk ehelyett mondani, és hogyha van egy ilyen másfajta értelmezés, akkor el lehet jutni oda, szerintem ebből lehet leképezni politikai alternatívát is.
Bocsánat, két megértés. Az egyik az akkumulátorgyárakhoz. És azért az is egy megfontolandó dolog a politika csinálásban, hogy az embernek a 80%-a, lehet, hogy annál is több, örül, ha valami történik, mert van benne egy nagyon komoly egzisztenciális szorongás a jövővel hogyne, kapcsolatban, hogyne. Amit Orbán Viktor egyszerre kezel, másik kezében pedig szít. Tehát, hogy ha valahova azt kezdi meg, hogy örül-e, ha valamilyen gyár vagy valamilyen ipar a térségbe települ, akkor mindenki igazából ennek örül. A második része az, amikor elkezd tőle szorongani, hogy ez miben jár. Ez már egy sokkal tudatosabb emberi gondolkodást igényel. Az első az ugye az, hogy lesz valami jövője annak a helynek, ahol lakom, és ezt pontosan tudja
De mondjuk éppen Orbán úgy példát arra, hogy hogyan tudja az emberek szorongását fölpiszkálni.
Ezt mondom, hogy ő egy különleges szerepben van.
És lábjegyzetet hagyj tegyek ide.
Ez más politika erő is meg tudja tenni, hogyha ezt a dolgot tényleg rossznak tartja, tehát nem önmagában ezért.
Ezt szeretném volna mondani a második mondatommal, hogy szerintem nagyon jó példa a Paks kérdése, hogy van egy helyzet, ami egy stratégiai kérdés, hogy hogyan lesz Magyarországon energia a következő 20-30-40 évben, hogy jó-e az, hogyha ezt ugye még 14-ben, akkor ugye azért akkor is már azért Putyin, akkor még nem támadta meg Ukrajnát, de csinált mást, de ugye az is egy kérdés, hogy azóta, amióta ezt tartott, voltak, akik ebben nagyon komolyan beleálltak, mind Jávor Benedek, mind Szél Bernadett, szerintem ugye ebben annó, tehát majdnem 10 éve komoly szerepet játszottak, de onnantól kezdve az elmúlt években ez a dolog lényegében leállt, és úgy elmagyarázni, hogy na, tessék barátom, semmi más nem hallasz a világban, csak az, hogy micsoda válság van az egész földön, hogy az egész életünk egy ilyen nagyon furcsa szorongásban van, a klímakatasztrófa, COVID, átalakuló társadalomban, de itt van egy megoldás, hogy lesz energiánk, és ezt úgy támadni közben teljesen, hogy mondjam, az embereknek a napi szintjétől elrugaszkodott érv, készlettel, hát az bár lenne készlet, érvekkel, az úgy nem megy. És még egyszer mondom, tehát, és azt kell látni, hogy hogyan adta el Orbán Viktor például ez az egész kínai akkumulátor kérdést a sajátjainak. Szóval, hogy azt kell először megérteni, hogy ő azért mégiscsak két és fél millió embernek ezt átadta azt, hogy ez nektek ez jó lesz. És a nagy része ezt elfogadta tőle. Hogy, és akkor lehet persze, hogy igen, ez egy vallás, akkor amikor bármit mond a vezetője, azt ők elhiszik. Nem ennyire egyszerű azért a dolog, hanem ugye, amit mondtál, Zoli, amit hiányolsz a másik oldalról, rengeteg gondolatmankóval, szorongással, simogatással átvitte a szavazóit ebbe, ahogy átvitte az orosz barátságba is, ahogy átvitte a török barátságba is, ahogy átvitte a nyugat ellenességbe is. Tehát ez egy politikai, hát hogy gonosz, nem gonosz, de mégis egy politikai munka. És ennek ugye az ellentartása, hogy igen, nekünk az a bajunk Pakssal, hogy, és akkor mondunk három dolgot, minden három dolog lehetne igaz, tehát én bocsánat, közbeszóltam a Dunával kapcsolatban, azért Magyarországon a rendszerváltás egyik legfontosabb kérdéskörre a bős-nagymarosi erőműhez kapcsolódó szinte mondom, hogy a nullából jövő zöld gondolat, ami egy csomó embert egyesített, sikerült akkor, nem azt mondom, hogy lebontani, de azért mégiscsak azért adni egy pofont az akkori hatalomnak. Hát nyugodtan lehetne ebben is operálni, csak valamivel kell operálni, valamit át kéne gondolni, és ahhoz akkor aztán rengeteg eszközt rendelni. De ez anélkül, hogy mondanál alternatívát, csak úgy, és ugye, ha nem mondasz alternatívát, akkor azonnal bejátszol abba az Orbáni keretezésbe, hogy te mindig csak ellenzel valamit, persze, állandóan csak ellene, vagy ugye
ebben az ügyben pont van ugye lehetőség. Szóval most tényleg nem akarok itt kéretlenül tanácsokat adni. Tehát mondjuk azt, hogy akkor építsünk napelem és szélerőmű parkokat, ott is tudnak dolgozni emberek, azt is tudjuk mondani, hogy ez a szuverenitás, energiafüggetlenség, hiszen mi termeljük magunknak, ráadásul zöld is, ilyen szempontból biztonságos is. Most ezt csak egy példálózó jelleggel mondom, tehát föl tudsz kínálni egyébként egy kompakt stratégiát arra vonatkozóan, hogy akkor neked ez a jövőképed, és ezzel szemben igen. van valami, amit ellenzek, és akkor onnantól kezdve egy csomó érzelmi elemet is bele lehet vinni mindannak a kritikájával kapcsolatban, amit ellenzek, szóval most ezt blattoltam nagyjából egészében, de hogy szóval én azért ezt nem látom egy megugorhatatlan ügynek, és azért mondtam a Paksot, mert tehát én például sosem értettem, hogy a Pakssal kapcsolatosan ez miért nem hangzik el. Tehát 10 éve szórakozunk ezzel a Paks 2-vel, ez alatt egyébként hány napelemet lehetett volna telepíteni? Vagy amilyen drága a Paks, az nem arról szól, hogy részben emiatt baromi magas a rezsi? Ha már ez az egyik legfontosabb hívószó a magyar politikában? Hát szerintem ezek pontosan olyan gombokat nyomhatnának meg a választókon, amelyekre rezonálnának, anélkül, hogy különösebben elvont, nem tudom én, környezetpolitikai kérdéseket kellene nekik elmagyarázni.
Látszólag ugye úgy tűnik, mintha mi most leragadtunk volna az akkumulátorgyárak szakpolitikai kérdésénél, de ugye ez felveti azt, hogy amit dicsérni szoktak elemzők is, akár ti is az Orbán rendszerben, az az, hogy képes narratívát építeni, képes uralni az állandó beszéd témákat, és vannak itt olyan témák, amiket lehetne uralni, mert nem kezd vele a Fidesz semmit, ez az egyik. És akkor a másik, ami és össze is függ ezzel, rengeteg olyan kutatás van, ami megmutatja, hogy a magyar embereknek mi az, ami igazán fontos. Ilyen a család, talán az első helyen, ilyen a biztonság valóban, amit már emlegettünk, de ilyen a magyar föld és a magyar tájvédelme, ami mindig az első 3-4-ben ott szerepel. Az akkumulátorgyárak, Paks, és akkor hagyj hozzam ide a Balaton témáját, nem csak azért, mert a Szabadonba forgattam egy 2 részes riportot, amit én azért forgattam le, mert láthatóan ott is van egy olyan, szerintem tálcán kínált téma, amit mindenki ismer, mindenkinek van valamilyen kapcsolódása, régi, akár gyerekkori emlékeket is visszahozva, igazi érzelmi rezonálásokat lehet kiváltani, és mégis, mintha megint csak egy téma lenne, amivel nem kezdenek semmit. És akkor a témáról is beszélhetünk, meg arról is, hogy miért hiányzik az alternatív narratíva építés.
Bocsánat, mielőtt még ebbe belemennénk, egy dolgot szeretnék tisztázni. Szóval, hogy amikor én, az, amit mondtál, hogy dicsérni az Orbán rendszert, én ezt szeretném nagyon, de elmeszem, ez nagyon fontos. Én nem dicsérem, tehát hogy nem is akarom dicsérni, ilyen szempontból nekem így közöm nincs hozzájuk, szeretném őket megérteni, mert a megértésen keresztül vezet szerintem ennek a dolognak a meghaladása, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor mi beszélgetünk arról, hogy Orbán mit csinál jól, azt nem azt csinálja, az én nem azt gondolom, hogy az ország szempontjából csinálja, én abban vagyok, az a meggyőződés, ami az Orbán rendszer hosszú távon, közép-hosszú távon az országunknak rosszat tesz. Most nem megyek bele egészségügyi, az oktatáson keresztül, a hozzáállásunkhoz keresztül most, hogy ez miért van, de ez nagyon fontos, hogy amikor mi beszélgetünk arról, hogy ő hogyan keretez valamit át, akkor én ezt szeretném megérteni, szeretném meghaladni. És valamilyen szinten ezt a dolgot a megértésen keresztül vezet szerintem az ellenszerhez az út. Na most a Balaton. És itt is válaszunk 2 dolgot szerintem külön. Van a, hogy mondjam, a mi generációnak az élménye, és most már van egy olyan generáció, lassanként 2, aki nem látott más vezetőt Magyarországon, nem látott más politikai helyzetet, mint az Orbán rendszert. Most, hogy ők hogyan gondolkodnak bármilyen kérdésről, ez egy, az a fiatalnak egy nagyon nagy része nem látott, nem volt más miniszterelnök az életükben, amikor elkezdték a középiskolát, amikor az egyetemet befejezték, mindig Orbán Viktor volt. Nagyon más hozzájuk szólni, hogy velük hogyan kell bánni, szemben, ha lehet, akkor beszélünk talán akkor a jövő kérdésében. De az, ugyanedre kerülünk már megint vissza. Ha nincsen egy egységes koncepció, gondolat, végrehajtás, akkor lehet a világ legjobb témája. A Balaton szuper téma, de tényleg minden benne van. Az urizálás, a rombolás, a beton, a hübrisz, tehát minden, amit szeretnénk abban, hogy egy elitet akár bemocskolni, vagy lejár, vagy megbélyegezni, az ott van. Tehát amikor belevágnak a mezőgazdasági épületeknek, most idézőjelben van, Tihanyba, és ugyanazt csinálják, mint a nem tudom, késő Kádár rendszer elitje, pontosan ugyanazt, tehát semmi különbség nincsen, annyi még nincs, még ugye van a nagyon jó film, mindenkinek ajánlom, hogy gyertek el a Névnapomra című klasszikus, ugye ott nem Balatonon vannak, hanem a Dunakanyarban, de ugyanaz a hangulat, vadásztársaságban, még jó, hogy nem lövöldöznek ott, de ennek is majd eljön az ideje. Szóval ez mind ott van, csak meg kéne zenésíteni, igazából csak be kéne mutatni. De hát ugye ehhez megint az kell, hogy egységes képben, egységes, mert nem, most megígérem, nem fogom elmondani.
De bocsánat, kell-e egységes, vagy felépíthetné magát egy-egy ilyen témával egy-egy párt?
Én
mondok erre akkor én valamit, jó? Mert szerintem a Balaton, szóval arra példa, amiket pont a Bálint szokott mondani, és az, amihez jobban is ért, mint én, tehát hogy hogyan lehet összerakni egy kampánynak a különböző elemeit, amihez kell a narratíva is, meg kellenek ezek a teljesen hétköznapi politikai műveletek. A Balatonnal kapcsolatban például az történt idén, csak hogy arra jutott az eszembe, hogy egyes pártok is meg tudnák ezt építeni, MSZP-s képviselők, Molnár Zsolt mászkált a Balatonon, és ugye arról beszéltek, és arról az talán idén a balatoni szabadstrandokért zajlott, hát nem demonstráció, hanem egy ilyen kampányt folytattak. És ezt én végül is értem, tehát, hogy ez egy hétköznapi dolog, a hétköznapi emberekhez szól. Bizonyos értelemben igen, azokat a már idősebb szavazókat szólítja meg, akik hát már annyiból idősek, hogy még láttak szavastrandot a Balatonon, akik azért akik a fő részét jelentik, persze a választói közönségnek. De ez meg, ezzel nekem nincsen bajom, most... Jó, mindegy, egy-két dologgal van bajom, de hogy...
De legalább történt valami.
Oké, igen, de hogy közben ez meg egy ilyen, szóval semmiben nem ágyazódó politikai cselekvés. Tehát oda lehet menni, szóval, hogy ugye pont ez a dolog lényege, hogy hogyan tudom a tetejét meg az alját összekötni egymással. Tehát úgy egyébként van mondani valóm az országról? Úgy egyébként tudok valami alternatívát kínálni? Úgy egyébként hitelesek a politikusaim? Úgy egyébként meg akarnak engem hallgatni a választópolgárok? És hogyha ezek a feltételek rendelkezésre állnak, akkor lehet egy tök klassz ügyem, amiken keresztül ezt bemutatom. Most tényleg nem Molnár Zsoltan akarok itt lovagolni, de hogy most pont tőle akarják-e hallani az emberek, hogy szabadstrandra van-e szükség, ezt én nem tudom. De hogyha ez így önmagában áll, ez akkor ez nem épül meg valamilyen politikai üzenetté önmagában. Oké, lehet, hogy ott helyben látják az MSZP-s pultokat, de hogy ez meg abból a szempont, tehát jobb, mint egy doorstep sajtótájékoztató, vagy egy online közlemény kiadása, de hogy ez még mindig nem politikai cselekvés, ez kicsit az, amit a ilyen önkormányzati vezetők szerepértelmezése kapcsán szoktunk mondani, tehát hogy igen, a politikának része az, hogy tudod ezeket a nagyon-nagyon-nagyon praktikus hétköznapi ügyeket működtetni, de az alapvetően nem az az elvárás, hogy jól tudj kátyúzni, vagy vegyél még egy, nem tudom én, kaszáló géped. Szóval, hogy ez meg annyira, hát hogy is mondjam, tehát politikai tartalom nélküli cselekvés, amiből nem következik valami arra vonatkozó egyébként, mit akarok csinálni az országgal, önmagában attól, hogy ott vagyok a Ladával, vagy mondok valamit a szabadstrandokról.
És nem beszélve arról, hogy az Orbán rendszernek az a koncepciója, hogy ezek az, például a településeken mindig az ő emberek legyenek ott, minden szinten, polgármestertől, az építészen keresztül mindenhol, a kormányhivatalba, tudjon ez menni a maga útján, és én abban szinte biztos vagyok, hogy ők szerintük ez jó. Tehát ők azt gondolják, hogy ennek ez az iránya, hogy az a fajta luxus, amit ők ott képviselnek, hogy ez meg az a fajta elit, ami ott kialakulóban van, ez igazából jó az országnak. De ugye ők mondjuk magukat az országgal gondolják, hogy amit magukat egyperei az ország, ők ebben vannak. Ennek nincsen ellentételezése, vagy nincsen ennek egy ellensúlya, és az, hogy éppen a nyaralás közben Molnár Zsolt mit mond, ugye, mert ugye ez egész erről szól, ugye, és az emberek ugye nem hülyék, tehát ugye ez mindig ez a másik dolog, hogy szerencsére a 10 millió magyar nem napi szinten foglalkozik politikával, elég ezt másnak csinálni helyettük, és nem úgy gondolkodnak, nem mindent ilyen struktúráltan látnak. De azt viszont látják, és hogyha megint beszélünk ugye a hitelesség kérdésről, hogyha azt gondolják valamiről, hogy ja, ide jöttek nyaralás közben, mert éppen ráértek, és mondanak kettő, nem tudom, mondatot valamiről, az nem politika, az nem politika csinálás, az nem egy kampány csinálása. Ha az ellenzéknek ez lenne egy fontos rész története, hogy mi van a Balatonnal, és bemutatná azt, hogy mi történik ott, akkor ebben heteket, hónapokat éveket kéne eltölteni ugyanavval az üzenettel. És nem, még egyszer, nem akarom még egyszer mondani, hogy ez hogy mi hiányzik, de amikor arról beszélünk, így 13 év után, hogy mi az, ami hiányzik, akkor én mindig azt mondom, és itt is azt mondom, hogy ennek mondjuk a 10 dologból, ami hiányzik, ebből 8 vagy 9 egyébként munkával megvalósító lenne. Uh-huh. És amit utaltál arra, hogy Gyurcsány Ferencnek volt talán 2 nappal ezelőtt, amiről beszéltetek, interjúja az ATV-n ilyen évvégi összegzésben, mit gondol a világról előre, hátulról, a jövőről. Abban volt egy nagyon érdekes mondata, amiben ugye az a kérdés, hogy akkor ez diktatúra, nem diktatúra, részt veszünk-e, nem veszünk részt, ugye ebben mindig ebben ugyanabban a pörgésben, hogy akkor ha valaki diktatúrában van, akkor miért vesz minden részt? Erre igazából nem tudott választ adni, vagy mondott az ilyen, hát ilyen szokásos Gyurcsányi választ, de nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy akkor azt mondja, hogy hát igen, de hát Orbán Viktornak az üzenetei mindenhova eljutnak, a Kossuth rádióba, a zenerádióba, mindenhol ő ömlik. És úgy néz erre, mintha neki ehhez az égvilágon semmi közel nem menne, nem tudna ebből semmit se csinálni. És ugye akkor itt jön vissza az a nünükém, hogy Gyurcsány Ferenc és a pártja, a Demokratikus Koalíció az ország sok részén van jelen, és pár részén ad egyébként polgármestert, nagy részében Budapest, uh-huh, ezek a helyek. Mi a jóisten akadályozta meg arról Gyurcsány Ferencet abban, hogy az általa és az ő pártja által vezetett kerületekben legyen valóban politikai nyilvánossággal foglalkozó média. Mert valami fajta média van, de politikai nem. Akkor ugye az egy elkezdődés, ez egy építkezés, uh-huh, ez. Mi a jóisten akadályozta meg abban Gyurcsány Ferencet, abban, hogy az ő általa delegált DK-s főpolgármester helyettes kezdeményezze azt, hogy legalább Budapesten legyen ingyenes politikai újságja az ellenzéki szavazóknak. És akkor lehet azt mondani, hogy igen, mindent tud Orbán Viktor, ami egyébként tény. De hogy az embernek van lehetősége arra, hogy egy kicsit tudjon ellentartani, akkor miért nem tart ellen? És amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet például Balatonra eljutni, mi akadályozza meg abba a pártokat, hogy mondjuk abban a nyári időszakban, amikor ott vannak a nyaralók, akik még oda járnak, akik nem feltétlenül a mezőgazdasági épületében és a vízgyűjtőjükben fürdőznek, megtudják azt, hogy mi zajlik azon a területen, ahol éppen nyaralnak, és miért van az, hogy betonba van öntve az egész tihanyi természetvédelmi terület.
Jó, hát ugye erről az egészről azért beszélünk, mert én ezt a szintén szónoki kérdést többször föltettem olyan embereknek, akikkel politikáról szoktam beszélni, hogy szóval, hogy ez mégis hogy a csodában van. Én valóban nem nagyon ismerek erre példát, hogy tehát egy országban két számjegyű kettessel kezdődő inflációban közel egy éven keresztül. Ugye végigmentünk egy recesszión, ami szóval vannak nyűgjei az európai gazdaságnak, de egyáltalán nem magától értetődő. Most az, hogy az ország lehívhat majd, nem tudom, az uniós költségvetési ciklus végéig jelen tudásunk szerint 10 milliárd eurót, ez nagyon remek, de egyébként ennek a pénznek a háromszorosa bár rég itt lehetne. Tehát valójában ezek az adottságaink, és ilyen körülmények között nem változik a politikai életnek az alapvető struktúrája. És nagyon nehéz ugye nem arra gondolni, és itt nem effektív árulózásról beszélek, vagy ilyesmiről, de hogy arról, hogy bizonyos értelemben a magát amúgy deklaráltan rendszer ellenzékinek tekintő ellenzék is tulajdonképpen egy ilyen, mint Emil Durkheim társadalmi tényei, egy ilyen társadalmi tényként elfogadta, hogy ez az Orbán rendszer. És hogy nem abban gondolkodik, hogy ennek a kereteit hogyan lehet kifeszegetni és ebből kimenekülni, hanem hogy a rendszeren belül hogyan lehet bizonyos elérhető, vagy számukra elérhetőnek tűnő, valamivel kedvezőbb erőpozíciót elérni. Ebből, részben ebből is következik az, hogy egyfelől az ellenzéke továbbra is a legnagyobb mértékben, és ebben van nyilván szerepe valamilyen mértékben a médiának, amelyik szereti közvetíteni a pártok egymás közötti küzdelmét, de azért ezt nem a média csinálja önmagában. Tehát láthatóan ez az a terep, amiben a legönfelettebben, a legotthonosabban érzik magukat, és ez egészül ki olyan politikai akciókkal, amikor most tényleg, bocsánat, nem akarok a kelleténél demagógabb lenni, szóval amikor megérkeznek politikusok a de az leszek, a 2,5 milliós fizetésükkel, a nyári szabadságuk alatt a Ralph Lauren pólójukban, és elmondják azt, hogy ők egyébként most szeretnék, hogy az embereknek szabad strandjuk legyen. Ez azért nem biztos, hogy olyan mértékben fog betalálni, hogy a választópolgár magára ismer ebben, és azt mondja, hogy na, ez az én képviselőm, én azt szeretném, hogy ő beszéljen az én személyes megélhetési nehézségeimmel kapcsolatban, mert neki ezt elhiszem. És ebből én azt gondolom, tanítani fogják emiatt ezt a 2023-as évet, hogyha most nem, akkor végül is mikor lehet ezeket az üzeneteket keresztül vinni, és csak hogy ugye mondtam, hogy csatlakozom a Bálintnak az Orbán rendszerhez való viszonyáról tett kiegészítéséhez, és fontos mondataihoz, szóval én is azt gondolom, hogy amúgy egy demokratikus ország, ahol például az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos vitákat le lehetne egyáltalán folytatni, ez mindannyiunknak érdeke lenne. Egyszerűen jobban élnénk az országban, hogyha ezeket a vitákat le lehetne folytatni. És nekem az a tapasztalatom az elmúlt 3-4 évből, ugye volt mindig egy olyan elgondolás, hogy mi mozdíthatja ki a rendszert, és ugye komoly rendszerológusok mondták, hogy vagy külső, vagy belső, vagy rövid, vagy hosszú távon fogja majd ezt a dolgot megváltoztatni, de mindesetre volt egy olyan elgondolás, hogy valamilyen kataklizma az, ami a rendszer összeomlásához vezethet. Erről én mindig azt gondoltam, hogy ennek az országnak csak egy kataklizmára nincsen szüksége, mert elég rosszul, tehát rossz a traumatűrő képessége Magyarországnak, tehát az alig, ha valamilyen drámai megtisztuláshoz vezet, inkább egy újabb trauma réteg rakódik rá az eddigiekre, de amúgy a tapasztalatunk pedig az, hogy végigmentünk a pandémián, végigmentünk az azzal járó gazdasági válságon, a háború okozta ijegységen és szorongáson, ezen a részben, igen nagy részben a saját kormányunk által előállított gazdasági válságon, és ugyanúgy nem változott meg semmi. És én ezért mondtam azt ennek a mostani megszólásomnak az elején, hogy úgy tűnik, hogy ez igen, bizonyos értelemben be van árazva, hogy ezek a rendszerkeretek, ugye ez az, amit még amikor itt a Szabad Európában Bovesz Tibor a kampány végigkísérő podcastotokat csináltátok, Bálint, ugye te akkor mondtad el, szerintem elsők között, hogy Orbán hogyan kádárizálódik, és hogyan nő bele egy ilyen másfajta szerepbe, és bizonyos értelme, és tudom, hogy nagyon sok pontatlanságot tetten lehet érni a Kádár analógiában, de abban az értelemben van egy ilyen beálltsága ennek a rendszernek, hogy aki nem szereti, az is abban gondolkodik, hogy hát ez van, a rendszer keretek között kell ezeket a rendelkezésre álló lehetőségeket valahogyan megtalálni, túlélni, és én mindösszesen ugye azt a kritikát intézem ezen a téren az ellenzéki szereplőkhöz, hogy de nekik egyébként nekik arra van mandátumuk, és ők azért kapnak fizetést, hogy ebből kimozdulni segítsenek minket. Mert az, hogy egy tanár, vagy egy kutató, vagy egy asztalos, vagy egy bárki, egy szállodatulajdonos úgy szlalomozik az adott körülmények között, ahogyan tud, ez azt gondolom az ő állampolgári felelősségével, a saját családja élete iránti felelősségével összemérhető. Na tehát vannak emberek, akik arra kapnak mandátumot, hogy ezen változtatni tudjanak, és őtőlük szerintem jogosan lehet többet elvárni annál, mint sem, hogy a rendszer keretein belül a számukra viszonylag kényelmes pozíciók megőrzését, vagy azok minimális javítását próbálják elérni.
Szép keretet adtunk ezzel az ugyanott tartunk, mint ahol tartottunk egy évvel ezelőtt összegzéssel. Én most azt javaslom, hogy az első részt azt itt fejezzük be azért is, hogy tudjuk majd második részben onnan folytatni, hogy mi történt egyébként magával, az Orbán rendszerrel, és mi történt a Fidesszel, és egy kicsit kitekintsünk arra, hogy mi várhat ránk 2024-ben. Úgyhogy innen folytatjuk majd a második részben. Én köszönöm, hogy velünk voltak. Ez volt az elemző évvégi adásának első része. Tartsanak velünk a második részben is, mert ahogy hallhatták, izgalmas témákkal jövünk.